Köszöntöm az aréna hallgatóit, a mikrofonnál a műsorvezető Klavai Richárd, vendégünk ma este Prószéki Gábor, a Magyar Tudományos Akadémia Magyar Nyelvi Osztályközi Állandó Bizottságának elnöke, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információ Technológiai és Bionikai Karának egyetemi tanára. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Az első titulus, ez a Magyar Nyelvi Állandó Osztályközi Állandó Bizottság, ez ugye rögtön egy magyarázatra szorul, és amiért itt van, az az, hogy ez a bizottság tulajdonképpen a fő felelőse annak a Magyar Helyismerés Szabályai 12. kiadásának, hogyha jól foglalom össze, amely napokban jelent meg is, hogy a beszélgetésünknek ez az apropója. Hogy tehát van egy új helyesírási szabálygyűjteményünk. A sajtótájékoztatón, amikor bemutatnák, akkor az hangzott el, és a sajtóanyag is ezzel kezdődik, hogy alapvető változások nélküli, de könnyebben használható és bizonyos mértékig rugalmasabb szabályzat elkészítése volt a cél. Mit jelent ez? Hogy lehet valami alapvetően változatlan és mégis rugalmas?
Ugye azt kell érezni, hogy a helyesírási szabályzat és a helyesírási szótár kifejezések egy picit keverednek a napi tudatban. Tehát a helyesírási szabályzat az a szabályoknak a gyűjteménye, jelesül 300 darab számozott szabály van egymás után, és ezeknek a sem számában, sem belső tartalmában jelentős változás nem történt. Viszont van egy rakás olyan szó, ami megjelent a szószedetben, és azok már egyes szabályokat egy picit megerősítenek, vagy gyengítenek. Tehát például arra gondolok, hogy az utolsó szabályzat 31 éve, 1984-ben jelent meg, és akkor olyan szavaink, hogy internet nem voltak. Na most az internetet azóta elkezdték nagybetűvel írni, elkezdték kisbetűvel írni, nem is nagyon tudták, hogy hogy kell, kicsivel kell, viszont nem lehet biztosan autentikus pontot találni, hogy hogy kell írni, hiszen mindenki valahogy írja. Most ebben a szabályzatban nyilvánvalóan a szavak között megjelenik az internet is, és kicsivel lesz írva, de nyilván az idegen szavak egy kicsit hangosabbak lesznek az idegen szavakról szóló rész, hiszen 84 óta rengeteg technikai változás, illetve hát mondjuk ki, hogy a politikai-gazdasági változás következtében is rengeteg új szó jelent meg kifejezés a magyarban, és ahhoz nem kellett a szabálynak változnia, hogy a szabály hatóköre alá tartozó szavak és kifejezések írásáról beszéljünk. Tehát azért van kevés változás, mert nem a szabályrendszer változott, van ilyen is, talán erre is szó lesz majd később, hanem hogy rengeteg olyan szó van, ami kapcsán egyes szabályoknak a súlya felerősödik, például az idegen szavak írásáin.
Tehát, ha jól értem, akkor igazából a fő oka annak, amiért kellett egy 12. kiadás, az alapvetően a szókincsünknek a bővülése?
Hát mondhatjuk igen ezt is, meg ugye azt is lehet tudni, hogy a szabályzatok, hogy most kicsit történelembe visszamehetek, a szabályzataink azok, hát valójában nem 12-en voltak, tehát nagyon érdekes ez a történet, bár sokakat ez valószínűleg önmagában nem érint, de talán jó tudni, hogy a 1832-ben jelent meg az első, és akkor már a Magyar Tudós Társaság ugye létezett már 7 éve, és kihozta ezt, hogy magyar nyelvművelésére létrejött, ugye intézményről van szó, majd a következő az egy pár évvel a kiegyezés után 1877-ben, aztán változatlan utánnyomások, kisjavítások, és végül az igazán jelentősen újrainduló sorozat, az tényleg a magyar helyesírás szabályai címmel 1922-ben jelent meg először így ebben a formában, és ennek az első kiadása volt akkor, és ennek volt a 8. kiadása 1940-ben. Tehát ez gyakorlatilag mindig valami eseményhez kapcsolódik, például 22-ben ugye egy jelentős változáson ment át az ország, tehát lehet azt mondani, hogy sokkal koncentráltabb volt a magyar nyelvre való figyelés, hiszen a maradék ország Trianon után sokkal nagyobb százalékban volt magyar, mint korábban. Aztán jött a világháború, ami megint egy fontos változás volt, és mondhatjuk, hogy 1950-ben azért egy szinte tartalmában alig változó utánnyomása a 8.-nak a 9. kiadás, ám ez azért volt fontos, mert ugye nyilván a akkor érvényben lévő szabályzaton mondjuk az angyalkák tartották a koronát, és nem pedig a aktuális címer szerepet. Aztán 54-re átdolgozták rendesen a 10. Valójában a szocializmus megmutatta azokat a kifejezéseket, hogy Szovjetunió hogy kell írni, és így tovább. Tehát megint egy ilyen változásra, majd 84-ben lehet azt mondani, hogy már itt a reformszocializmus idején egy rakás olyan szó keletkezett és került be, amikor ismét megjelent egy új szabályzat. Mindig volt szabályváltozás, de soha nem volt drasztikus. Tehát inkább valami más teremtette meg azt a lehetőséget, hogy megjelenjen, és akkor a 11. ugye 1984-ben, majd a 12. most, hiszen ennek az új kornak a kifejezései hozták ezt az igényt, hogy ne az a régi legyen. Furcsán fest, hogy még ez a rendszerváltás előtti, a benne levő példák esetleg olyan intézménynevekre utalnak. Ez nem baj, mert azokat is használjuk, de azért vannak ennél aktuálisabbak. Tehát nem mindig a nyelv szabályának a változása, sőt, ahogy a példákból lehetett látni, szinte soha nem, hanem mindig egy inkább helyzet hozta létre, hogy legyen új szabályzat.
Egyébként épp ezt akartam kérdezni, hogy mennyire, ha most két fő tényezővel nyilván fontos a szókincsnek a bővülése, vagy az alakulása, ami nyilván történelmi kortól, technológiától, sok mindentől függ, és nyilván fontos a nyelv használatnak a technikája, technológiája. Tehát most arra gondolok, hogy nyilván 1832-ben, amikor az első, ahogyan mondta, megjelent, akkor alapvetően a kézírás volt a jellemző. Most ugrunk egy nagyot, akkor ma, és majd erről kicsit később beszélünk, ma ugye az okostelefonok, számítógép, számítástechnika, tehát más, egészen más az alkalmazás felület. Ez a másik fő ok? A felhasználásnak a módja, technológiája?
Igen, ez egészen biztos, ez ugye valóban, ha technológiáról beszélünk, akkor azért a hosszú ideig még a kézírás és a nyomtatás viszonyáról lehet beszélni, hiszen ez tényleg csak az utolsó szabályzat óta vette át a kaviatúra azt a szerepet, hogy mivel írunk. De jó, hogy ezt mondja, mert tulajdonképpen egy jelentős dologról van szó most, ahol ugyan a szabályzatnak csak részleges a szerepe, de a nyelvésznek ezt muszáj erről beszélni egy rövid ideig. Tehát ugye az történt, hogy a levelezések és a magánfeljegyzések kivételével az írás az nagyon hivatalos ügy volt, tehát azt az államapparátus, meg hát nyilván a megfelelő publikációk jelentették a komolyan írott szöveget, ezek mindig átmentek lektorokon, korrektorokon, tehát mind 1832-ben, mind még 1984-ben is, tehát gyakorlatilag megszoktuk, vagy legalábbis egy generáció, aki akkor szocializálódott, megszokta, hogy ami nyomtatva van, legyen az folyóirat vagy könyv, azok autentikus információk, ott a helyes írásra is lehet építeni, hiszen nyilván nem azt mondom, hogy hiba nélkül voltak, de hát erre figyelt valaki. Az utóbbi időben, ugye ezt lehet jól meg rosszul beállítani, de az történt, hogy megjelent az élő nyelvnek egy írott változata, ami nem azonos az írott eddigi nyelvvel. Tehát, hogy a kommunikációban, a e-mailekben, SMS-ekben kommunikálva, mi tulajdonképpen magánlevelezést folytatunk, akár akkor is a hivatalos, hiszen ez nem az a nyelvezet, amit egy megszerkesztett Word file-ban használunk, amikor tényleg valakinek ezt szánjuk egy hivatalos ügyben, hanem ez egy gyorsított nyelv, adott esetben rendkívül leegyszerűsített, de ez egy másik forma, tehát tulajdonképpen az élő beszéd van karakterekbe, betűkbe foglalva. Tehát a helyesírás valamilyen értelemben nem ezekről szól, hanem arról a másik írott nyelvről, amivel egyre kevesebb van, arról az autentikusról, ami iskolában, hivatalos publikációkban megjelenik, de a mai írott nyelvünknek ezt tulajdonképpen mondhatjuk, hogy nem a nagyobbik része. A nagyobbik része az az a levelezés, aminek az elődjét, ha lehet ilyen viccesen mondani, akkor az iskolában a cetlire írt üzenetek jelentették, amikor a osztály másik végén levő barátomnak kellett írnom, hogy add tovább, hát ez történik így, és én ott nekem nem kellett semmilyen helyesírási szabályokat betartani, én ott rövidíthettem, senki nem szólt bele. És most azzal, hogy kétféle írásunk van, egy igazi írott nyelvi írás és egy beszélt nyelvinek az írott formája, itt keverednek a dolgok, és ettől van az, hogy ezek interferálnak, hatnak egymásra, és olykor a másikba átjönnek olyan problémák, amik eddig nem voltak.
Tehát nyilván erről mindjárt fogunk beszélni, itt nyilván megjelent ugye gyakorlatilag egy harmadik szint, vagy egy harmadik nyelvhasználati réteg, de egy picit akkor maradjunk annál, ugye, hogy ez a könyv, ami most ugye megjelent, ez hogyan készül? Azt mondta, hogy az egyik fontos indíték az ugye a szókincsnak a bővülése volt, vagy a szavak, olyan szavaknak a megjelenése, amit korábban a 84-ben megjelent, legutóbbiban nem szerepelhetett még. Hogyan fog neki a Magyar Tudományos Akadémia egy ilyen könyv megújításának? Hogyan és mikor kezdődött ez a munka?
Hát ez, tulajdonképpen most elmondom, hogy milyen régen, tehát több mint 10 évvel ezelőtt. Jött 2003 körül jött a gondolat, hogy át kellene nézni a problémás eseteket, ugye én eddig csak szavakról beszéltünk valóban, és ez nagyon fontos, hogy két dolog van. Az egyik a szavak által behozott, akár meglevő szabályoknak a súlyának a megváltozása, a másik pedig, hogy egy-két rendszerszerű változás, amik valóban a szabályok módosítását is igényelhetik, és ezt kellett átgondolni, hogy okos dolog-e, változtassunk, nem, mekkora súlyú. Ehhez nem csak ez a bizottság, illetve ennek a bizottságnak a tagjai vettek részt, hanem kimentek levelek oktatási intézményekben, nyelvészettel foglalkozó intézményekben, sőt határon túli ilyenekbe is, és bekértük, ugye ezt több eszem első személyben mondom, de én az idén évelejétől vagyok ennek a bizottságnak az elnöke, tagja régebben, nyilván itt a bizottságról beszélek, nem én magamról, tehát, hogy bejöttek ezekről a helyekről a javaslatok, hogy hol látunk problémát az oktatásban, a nyelvhasználatban. Ez több ezer ilyen információ volt, amit szépen lassan, mert hát egy ilyen akadémiai bizottság végül is évente néhány üléssel dolgozik, persze közötte olvasgatják a tagok és javaslatokat írnak. Hát ez úgy zajlott egy ideig, hogy feldolgozzuk, hogy a bejötteket rendszerezzük, összerakjuk, tanulmányokat kértünk be, tehát írtak felkért emberek a problémás ügyekről tanulmányokat, ezeket megtárgyaltuk, és úgy szép lassan alakult ki, hogy hol érdemes és hol nem érdemes változtatni.
Ez fontos kérdés. Éppen azt akartam kérdezni, és itt most megint be kell kevernünk ezt a harmadik réteget. Ugye azt mondta ön, hogy van nyilván egyrészt van a hivatalos levelezés, ez a hivatali nyelv, van ugye a magánlevelezésünk, amikor egy. És ugye itt van a harmadik réteg, én neveztem el így, ezért elnézést kérek, ugye ez az e-mail, SMS, ami tulajdonképpen nem feltétlenül egy kötött hivatalos nyelv, ez lehet egyfajta harmadik szféra. Mi alapján döntött a bizottság, most ugrunk egyet, amikor azt mérlegelte, hogy nyilván különböző igények voltak, hogy mi az, aminek helye van, és lehet mondjuk a lazítás irányába vinni, hiszen mondjuk az e-mail, SMS nyelv az a lazítás, és mi az, ami azt mondta, hogy nem. Mi volt a szempont?
Igen, ez egy nagy, hát tulajdonképpen erről szól az egész. Tehát, hogy ennek a bizottságnak nagy a felelőssége, ha még egy kicsit túl akarom fokozni ezt a dolgot, akkor azt mondom, hogy az akadémia, MTA, a Magyar Tudományos Akadémia neve a közbeszédben elsősorban az olyankor forog, amikor például a helyesírásról beszélünk. Tehát sajnálatos, de biztos vagyok benne, hogy az átlagember nem a, nem tudom én, a Wigner Intézet tevékenységét figyeli, bár nagyon fontos, hanem azt mondja, hogy már megint van egy helyesírás, ez rögtön felkelti az érdeklődést, és nyilván nagyon fontos, hogy az akadémia autentikus és a legtöbb ember számára elfogadható, vagy ha tetszik, tetsző új szabályzatot hozzon ki. De olyan, ami mindenkinek jó, olyan nincs, tehát nyilván egy változás az azzal jár, hogy lesznek olyanok, akik ezt ellenzik, vannak, akik ezt hivatalból, mert ne változzék, másik fele pedig azt mondja, hogy ez kevés. Tehát itt mindig előjönnek ezek a szélsőségek. Most is megjelent. Miért maradt meg az ellipszilon? Miért nincs csak...
Erről beszélni fog nem
igen,
sokára.
És ez az egyik. Másik meg az, hogy ennyike javításért kár egy új szabályzat. És mind a kettőnek való, persze igaza van, hogy valóban az ellipszilon jé egy hangzásban egy olyan szituációt eredményez, ahol pontosan ugyanúgy ejtjük. Ma már nem ejtünk lágy elt, hanem pontosan azt a jét. Ám van egy tradíció. És azért én azt mondanám, hogy a tradíció megtartása iszonyú fontos, mert ez egy folytonos helyesírási rendszer, hiszen rengeteg ember már most is használ valamilyet, és nem az a cél, hogy most egyszerre mindent fölrúgjunk és nulláról újraindítsunk, hiszen nincs ilyen lehetőségünk. Egy picit zárójelbe megjegyezném, hogy volt egy különleges ilyen nyelvi eset a baszk nyelvvel kapcsolatban, ahol az egységesítés az bizony a 20. század második felében történt meg, mert ugye önálló baszk állam ma sincs, de azért már a Spanyolország részeként létezik egy ilyen tartomány, de azért előzőleg ennyi sem volt, és Franciaországban és Spanyolországban is különböző baszk nyelvjárások, írásformák, különböző kiadók különbözően írták, és úgy jöttek össze, hogy na csináljuk meg. Ugye ez nekünk a 19. század elejére esik, ez az időszak, a 20. végén ritkán van, és a baszkok esetében már a számítógépesek is bele tudtak szólni, hogy mi az, amit hasznos, praktikus, míg mondjuk hát a többi nyelv hozza a tradícióját. Ez megint nagyon különböző, ugye látjuk az angolt meg a franciától több száz éve nem változott az írás, viszont a kiejtés olyan távol van tőle, hogy hát azt meg kell tanulni. A mi nyelvünkben ezért egy kicsit közelebb van ez a kettő, tehát egy elv volt, hogy azért ne szakadjunk el ettől teljesen, tehát a kiejtéssel valamilyen viszonyt kell tartani. Kérdés, hogy hol sikerült ezt pontosan megcsinálni, hol sokak számára kritizálható ez a döntés.
Jó, beszéljünk akkor az ellipszilonról, mert ugye azt gondolom, hogy a nyelvet használók, vagy mondjuk a most iskolában induló gyerekeknek, akik most kezdték a tanévet, ez nyilván egy komoly fogaskérdés lesz. Ugye a 70-es években voltam általános iskolás, és tudjuk, hogy rengeteg dolgozatot írtunk, ugye meg kellett tanulni, mit, hogy írunk. Miért kell az ellipszilon? Részben válaszolt rá, de ez most egy komoly vita volt erről ismét? Tehát ebben most is volt erről vita?
Nem, hála Istennek nem. Tehát kétségtelen megjelent a javaslatok között, a bekért javaslatok között, de úgy döntött a bizottság, és én azt gondolom, hogy joggal döntött úgy, hogy a hagyományunk az fontos. Tehát a magyar egy hagyományőrző helyesírás, nem fogunk sok, tehát amint ön is, én is, és még sokan meg tudták tanulni, hogy a gólya ellipszilonnal van. Lehet, hogy néhány kritikus helyzetben elbizonytalanodik az ember, hadd mondjak egy kedvenc példámat, az interneten lehet ugye utána nézni, hogy azt is csinálják sokan, hogy is kell ezt írni, és általában a szerencsés esetben a helyes alakból több van. Az egyik ilyen kedvencem a csevej szó, amelyik ugye képzési formáját tekintve ugye ez a csevegnek a rokon a főnév. Ez olyan, mint a robaj, zörej, dörej, moraj. Tehát mindenki azokat jével írja, ezzel szemben a csevejből a weben több ellipszilonos van, mert valaki azt hitte, hogy a csermely szó áthallása, vagy valami elipszilon írja. Na most nyilván, ha ez bejön egy ilyen javaslat, hogy de hát ezt többen írják így, azt mondjuk, hogy ez egy rendszerszerű valami, ez a J nem produktív, de jól látható képző, ami a moraj zörej dörej végén van, a csevé esetében is áll, nem fogjuk ezt a szót egyedileg kivenni ebből a rendszerből. De például volt egy ilyen változás, hogy az árbót szót minden magyar ember hosszan mondja, és az előző szabályzatunkban még röviddel volt, mert hiszen az árbor szó, amiből származik, abban tényleg rövid az az ó, de hát ilyen az élet, hogy ezt már nem így mondjuk.
És most már hosszú? Tehát ettől hosszú. Kezdve hosszú?
Igen, hosszú. Nem hiszem, vagy remélem,
hogy
senki...
És a búra is hosszú? Bocsánat? És a búra is hosszú?
És a búra is hosszú, mert így mondják, csak mondanám, hogy az árbóc végén szinte minden magyar ember így mondta, tehát amivel az új szabályzat előjött javaslattal, az a mindenki azért ért egyet, mert ő is így csinálta, csak most legalizálták. Ez egy jó dolog. Mondanám, hogy adott esetben röviddel mondják ezzel szemben sokan, ha megfigyeljük azt, hogy kórház. Nem azt mondják, hogy kórház, hanem azt mondják, hogy kórház, de ez nem lesz soha, vagy hát az én megítélésem szerint rövid, hiszen a kor és a kór jelentés különbséggel bír. Tehát attól, hogy valaki így mondja, azt mondjuk, hogy ettől még úgy kell írni, hiszen ez a kór szónak a megjelenése a kórházban. Az árbocnál ilyen probléma nem volt.
Csak hogy még egy picit az előkészítésnek a kulisszai titkaiba benesünk, amikor az elipszilon esetében jöttek javaslatok, kérések, akkor mi volt a javaslat, hogy a gólya legyen pontos és, vagy legyen ilyen is, olyan is? Mi a kérés?
Hát a javaslat az volt, hogy egyféle legyen, és hát nyilván az egyszerűsítés irányában, hogy mindig, tehát nyilván az egy karakteres J helyettesíteni mindenütt az elipszilon. Nem tartottuk szerencsésnek. Egyszerűen gondoljon olyan, hogy persze nyilván, ha csak most egy ilyen mechanikus cseréről volna szó, hogy minden elipszilont lecserélek J-re, de a J tulajdonképpen egy nagyon ravasz mással hangzó, ami óvatosan mondom, persze másra hangzó, most nem menjünk benne a hangtanba. De azért tudjuk, hogy minden olyan magánhangzó kapcsolódásnál, mint az államok neveinek a végén levő ia, Szerbia, Románia. Ott tulajdonképpen hallunk egy J-t, és nyilván a Szerbia jó is példa volt, mert ugye a ciril írásban a ja az egy önálló betű, tehát a J a szerb latin formájában is megjelenik, hiszen mondjuk. Na most az a kérdés, hogy akkor most mi betesszük oda mindenhova akkor is a J-t, amikor fia. Hát igen, nem, hát azért az nem, mert ott az etimológia. Tehát mindig van egy határ, itt az etimológia, ott a szónak a hagyományos írásformája, itt a logika, az aktuális nyelvtan, tehát itt kell egyensúlyt találni, és úgy döntöttünk, hogy döntött a bizottság, hogy ez nem igazán aktuális kérdés, tudjuk, hogy időről időre fölmerül, de meg lehet ezt tanulni, ezt jelenleg 10 millió magyar mutatja. Szerintem a gólya szót ellipszilonnal írja mindenki, az is, aki rossz helyes író. Van egy olyan határeset, hogy az előbbi csevei példát hoztam, ahol el lehet bizonytalanodni, de ez nem csak az ellipszilon J-nél van így, hanem minden szabálynak van egy olyan területe, hogy na most nem vagyok biztos, és van egy olyan, amikor már biztos, hogy nem. A szabályzatnak azért kell rugalmasnak lennie, hogy jelezze, hogy vannak olyan mag információk, aminélkül nem tudunk megélni, tehát azt, hogy ez miért van ellipszilonnal, hát mondjuk azt, hogy csak van ennek oka, meg is lehet nézni a megfelelő szakkönyvekben, de ezt meg kell tanulni. Ha ezt megtanultuk, mi van ellipszilonnal? Innentől kezdve, és hasonlók, a maradékra minél, én úgy mondanám, hogy algoritmizálható, minél kiszámíthatóbb szabályok kellenek, vagy a szabályokat úgy kell megfogalmazni, hogy az emberek, ha elbizonytalanodnak, értsék, hogy melyik lépések mentén tudják a helyes alakot leírni. Összetétel, ugye ez egy állandó, ez sokkal nagyobb probléma az összetett szókírás egyébként, mint az elipszilon J, csak hát arról egyszerű vitatkozni. Az elveket megadjuk, és az elvek nem változtak, viszont kétségtelen, hogy a konkrétumok meg igen. Tehát vannak szavak, amik már tényleg egyet jelentenek, azért a tenyérbe mászó valakinek a nem túl pozitív jelző ez, de ha tenyérbe mászol, hát ezért ez csak ne legyen külön írva, hát nem arról van szó, hogy valami belemászik a tenyérbe, tehát nyilván ez egy egységes fogalom, ezeket lehet egybeírni, de tulajdonképpen azt, hogy ki mennyire érzi egynek a fogalmat, az egy elég szubjektív döntés, ebből egy viszonylag objektív listát ad az új szabályzat.
Egy kis kitérő most a tenyérbe mászó apropóján az jutott eszembe, hogy nagyon sokat beszélünk itt az arénában is arról, hogy a felnövekvő generációknak a szövegértése, és végül is részben erről beszélünk, hogy amikor a tenyérbe mászónál, én azt gondolnám, hogy a tenyérbe mászónál teljesen egyértelmű, hogy a tenyérbe mászó más jelent, mint a tenyérbe mászó. Szóval erre visszatérve, mennyire látták azt a javaslatokon, hogy az egyszerűsítés irányába ható kérések mögött alapvetően az áll, hogy romlik a szövegértésnek a minősége, és ez persze nem csak Magyarországon van így, hanem ez egy globális trend.
Hát a szövegértéssel az a probléma, hogy az úgy működik, vagy úgy működött, talán éppen a 84-es helyes írási szabályzat volt a határ, hiszen a számítógépek akkor kezdtek el igazán polgárjogot nyerni itt a mi világunkban is, hogy az ember mintákat olvasott, ahogy az előbb beszéltünk róla, autentikus mintákat olvasott, valakik korrigálták, kijavították, akik ehhez értettek, és nekem az olvasmányaimmal egyszerűen fölépült egy olyan betűkép halmaz, hogy én tudtam, hogy sokszor láttam így, megértettem, mert jól fogalmazó emberek szövegeit láttam, és megjegyeztem, hogy hogy van írva, és automatikusan tudtam reprodukálni. Aki sokat olvasott, jól tudott helyesen írni, és jól tudott fogalmazni. Na most, aki ma sokat olvas, és nem bántani akarom a nálam a fiatalabb generáció tagjait, de azt kell mondjam, hogy azok nagy részben nem föltétlen autentikus szövegeket olvasnak nagy számban, tehát a minták, amiket elolvasnak, nem biztos, hogy jól fogalmazottak, és az sem biztos, hogy jól vannak a helyes írás szempontjából megfogalmazva. Vagyis nincs az a biztonság, amire lehetett építeni. Azt nem tanultuk, azt spontán elsajátítottuk. Ugye a nyelv az mindenképp egy olyan dolog, ami egy önálló organizmus, és azt mi úgy elsajátítjuk, ahogy növekszünk. A helyes írás azt tanulni kell, de a tanulás minták alapján történt, meg hát az iskolában a tanár szövegei alapján. Ezek a minták lecsökkentek. A tanár mondhat, amit akar, ha kevesebb a minta, akkor ismeretlenebb ez a terület. Mind a szövegértéssel ez a probléma, mind a helyesírással, hogy nem csak, hogy kevesebbet olvas az ember gyereke, ha mondhatom így, vagy unokája adott esetben, hanem még az is, amit olvas, nem tudhatja biztosan, hogy az jól van-e, tehát esetleg olyan mintát sajátít el, amit nem is kellene, de hát így írnak a többiek.
Egyébként azt vizsgálták, ugye mondta, hogy nagyon sokféle forrásból dolgoztak. Vizsgálták azt, hogy most nem feltétlenül csak a webes nyelvre gondolok, sőt nem is elsősorban a webes nyelvre gondolok, hanem akár az új, a kortárs irodalomra is gondolok. Ugye emlegette, hogy annak idején ez egy fontos, autentikus forrás volt. Tehát ezt vizsgálták, hogy ez mennyi alakult, tehát és milyen olyan javaslatok, idézőjelbe teszem, kezdeményezések jelennek meg a kortárs irodalomba, amit esetleg érdemes elsajátítani, vagy átvenni, pont azért, mert hogy a felnővő generációk részben már inkább ezt olvassák, mint mondjuk Mikszátot, vagy Tamási Áront, vagy Karintit.
Igen, ez lehet, de azért ugye ilyen tanulmányokat természetesen, akik nyelvvel, irodalomtudománnyal foglalkoznak, készítettek, de ennek a bizottságnak ilyen tanulmánykészítési feladata, vagy ilyenekkel foglalkozás nem volt. Azért gondoljuk meg, hogy azért az íróink, ugye mindig volt ilyen, hogy írói költői szabadság. Tehát azért, ha most a magyar nyelvvel különösen professzionálisan bánó, elnézést most nem akarok kiragadni, de Eszterházi Péter, vagy Parti Nagy Lajos, tehát hogy olyanok, akik tényleg jól bánnak a nyelvvel, ők megengedhetik azt a luxust, ha mondhatom, hogy úgy bánnak vele, hogy esetleg egy fricskaként már csak az igazán ezt értők számára fogalmaznak meg dolgokat, és így gyakorlatilag az ő mintájuk egy ilyen meta minta, amit van, aki ért, van, aki nem, tehát nem igazán arról beszélünk. A nyelvet most már itt egy olyan szinten kezelő emberekről van szó, ami közvetlenül a helyes írásra nem lehet hatással. Tehát nyilván a gyakoriság lehet a hatással, az emberek a sok-sok ember által készített minta, és nem az egyedi irodalmár által, hiszen akkor nem vitatkoznánk arról, hogy nem tudom, hogy ilyen lerágott csont a egyes szám harmadik személyi ikes alakoknak a felismerése is az egyes szám első személyében mégis a K vagy az M használata, de József Attila minden további nélkül azt mondta, hogy nem eszek, és ezt nem tartjuk hibásnak, még el tudom képzelni, hogy egy adott iskolában nem túl szerencsés, de a tanár ezért figyelmeztet, hogy így mond. Miközben József Attila mondhatta így. Tehát Eszterházi Péter mondhatja így, de te nem, fiam. Tehát azért ez nem ilyen egyszerű, itt azért viszont a statisztikák, a gyakoriság az most azért legalább bizonyos írott nyelvi rétegekről a rendelkezésre áll, ami a korábbi világban még nem így volt. Tudok ilyen szinte anekdotisztikus példát, hogy a nyelvészek, amikor valamilyen jelenségről írtak, akkor példát kellett hozni mindig a valamilyen hivatalos nyomtatott sajtóból, vagy a nyomtatott művekből. Ez általában irodalom volt, ami azért extrém, mert hát ott minden meg volt engedve, vagy a napi sajtó. És volt olyan, amire nem találtak példát, de kellett, és nekem mesélte idős nyelvész barátom, bizony feladtak olyan apró hirdetésembe, ez a nyelvi fordulat szerepelt, hogy lehessen hivatkozni Népszabadság 1961. június 7, és akkor már ott volt. Ez nem kell, mert hiszen az internet segítségével rendelkezésünkre áll, viszont kétségtelen, hogy nagyon nehéz megkülönböztetni azt, ami tényleg lektorált, úgy mondjuk, hogy autentikus, illetve csak úgy le van írva, de mégiscsak látjuk, hogy mik a tendenciák.
Prószéki Gábor, a Magyar Tudományos Akadémia Magyar Nyelvi Osztályközi Állandó Bizottságának elnöke, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információtechnológiai és Bionikai Karának egyetemi tanára az Aréna ma esti vendége. Témánk a magyar helyesírás szabályainak 12. nemrégiben megjelent kiadása, és hát nyilván a nyelv alkalmazása. Hallgatóink a beszélgetést felvételről hallják, rövidesen innen folytatjuk. Tartsanak velünk továbbra is.